Köszönöm szépen mindazoknak, akik kitartottak az előadás sorozat végéig, és megtisztelnek még a figyelmükkel ilyen késői órán, és üdvözlöm azokat is, akik az interneten keresztül kapcsolódnak az előadás sorozathoz. Szintén igen, az Eszterházy Károly Főiskoláról jöttem, mint az előttem lévő 4 oktató is. A Média Informatika Intézeten dolgozom, ott is a Humán Informatika tanszéken. Leülök, mert úgy kényelmesebb lesz, elérnem az egedet. Előadásom egy a felsőoktatásban, februárban már kipróbált és alkalmazott oktatói portál keretrendszer vizsgálatáról fog szólni. Eye tracking eszközzel segített használhatósági tesztek eredményeit fogom bemutatni. Fogjunk is hozzá. Ez a téma 3 nagyobb területnek a határterületére tehető. Az egyik az alkalmazott informatika területe, a másik a didaktika területe, a harmadik pedig a humán számítógép interakció területe. Hogyha belegondolunk, ugye számítógéppel vizsgáljuk a usereknek a kognitív képességeit, válaszait, válaszreakcióit a rendszerre, ahogyan kommunikál a rendszerrel, ahogy interakcióba lép a rendszerrel, és ilyen szempontból látható is, egyértelmű, hogy nagyon szorosan kapcsolódik egy ma viszonylag új területhez, ami igen népszerű, ez a kognitív infokommunikációs terület, azon belül is ez az augmented cognition ágazathoz. Hogyha pontosabban többet szeretnének erről tudni, akkor ajánlom Baranyi Péter és Csapó Ádámnak a tanulmányát, amely erről szól, robotikával foglalkoznak, közlekedéssel, és nagyon sok érdekes területtel, ahol az ember összeír a számítógéppel. Számos tanulmány jelent meg a közelmúltban a weboldalak használhatóságával kapcsolatban, hogy mitől jó egy weblap, hogy mi kell ahhoz, hogy jól használható legyen egy weblap. Ilyen fogalmakat kell körbejárnunk, hogy webergonómia, hogy használhatóság, usability idegen nyelven, hogy user experience, felhasználói élmény, és akadálymentesség, mert ezek nagyon-nagyon fontos súlyt kapnak ma a weblapok fejlesztése során. Továbbá jelentős kézikönyveket adtak ki annak ismertetésére, hogy ezeket az úgynevezett usability teszteket miképpen érdemes elvégezni a weblapokon, és milyen nagyon hatékonyak, mekkora költségeket tudunk ezzel megspórolni magunknak. Viszonylag kevés, mondhatnánk, hogy a rendszer fejlesztéshez képest kevés erőbefektetéssel nagyon sok probléma előzetesen kiszűrhető, már a tervezés folyamatában is. Még ki szeretném emelni ezt a másik Human Computer Interaction handbookot, ebből is nagyon sok érdekes cikk található, és végül a közelmúltban megjelent eye tracking eszközök ről szóló átfogó tanulmányt, amelyben olvasáskutatások és felületeknek a kutatása is egyaránt megtalálható. Ez a rendszer, egy pár szóban beszeretném mutatni ezt a rendszert, hogy tudjuk, hogy mit is vizsgáltam. Ez egy oktatói portál keretrendszer, amely 2015-ben került fejlesztésre, és most februárban kipróbálásra is került. Az Eszterházy Károly Főiskolán már olyan 20-30 oktató használatba is vette, és több egyetemről és főiskoláról is vannak más érdeklődők is. A rendszer igazából a felsőoktatásban oktató informatika területén kívüleső oktatóknak kíván segítséget nyújtani, és azok diákjainak. Az oktatók oktatási segédanyagokat tölthetnek fel a felületre, egy saját portált tudnak fenntartani, publikációikat tudják megosztani, kutatásokat tudnak levezetni rajta, kurzusokat tudnak létrehozni, és azokba segédanyagokat feltölteni, továbbá oktatás szervezési feladatokat is el tudnak látni, híreket, naptár eseményeket tudnak a kurzusukra feliratkozott diákokkal közölni. Nem akar betegedni ez a rendszer az elemes rendszerekkel, nem az a célja, inkább egy oktató központú dolog ez, és az oktatóról minden, amit tudni érdemes egy felületen, egy pontból elérhetővé tenni ezeket a dolgokat. Azért abból, amit elmondtam, szerintem látszik a komplexitása ennek a rendszernek, tehát nem lehetett csak úgy nekiesni a létrehozásának. Nagyon-nagyon sok tervezési folyamat előzte meg ezt, hogy jól működjön, hogy tényleg jól használható legyen, és jól kiszolgálja azokat, akiknek készült. Ilyen a felsorolt tervezési elveket vettem figyelembe, és ezeken nagyon gyorsan végig is szaladnék méghozzá azért, mert ez nem csak a tervezés folyamatában voltak fontosak ezek a modellek és alapelvek, hanem utólagosan ez egy minőségbiztosítást is adnak, hogyha újból ezeken a modelleken végigmegyünk, és úgy vizsgáljuk a rendszert, hogy eleget teszünk-e ezeknek. Az első és egyben legfontosabb, ez a user-centered design, azaz legelőször határozzuk meg, hogy mit szeretnénk megtervezni, majd a research pont az arról szól, hogy akiknek tervezzük a rendszert, ők között kutassunk és tájékozódjunk, hogy mit szeretnének ők, mit várnak el a rendszertől, majd ezek alapján saját elvárásaink és a rendszert majd a használók elvárásai alapján tervezzük meg ezt a rendszert, adaptáljuk, azaz valósítsuk meg, és végül ez a measure az utolsó pont, amikor is mérjük le, hogy valóban sikerült-e a koncepciót megoldani, létrehozni, jól megvalósítani, és eleget tesz az eredeti terveknek, és ez rekurzívan, ugye ez a kör ismételhető, hogyha valami problémát találunk a tesztelés folyamatán, akkor azt a részt újból kell tervezni, újból átgondolni, és végigmenni az egész folyamaton. A legnagyobb webergonómusnak, igazából Jakob Nézent szokták említeni, ő foglalkozott legelőször mélyrehatóan a weblapok használhatóságával, és egyáltalán azzal, hogy hová tekint a felhasználó, hogy mit néz egy weboldalon a felhasználó, csak átpásztázza a weboldalak tartalmát, nem olvas el, nem érdekli a szerkezet, és így tovább. Nagyon sok megállapítás fűződik a nevéhez, amit egyébként ő már akkor annak idején szemmozgás követővel tapasztalt ki, hőtérképet készített arról, hogy melyik a frekventált területek egy weboldalon, ahová érdemes az adatokat, azokat az adatokat elhelyezni, amelyeket szeretnénk, hogy nagy figyelmet kapjon. Ő állította fel ezt az 5 usability factors elvet, miszerint egy felület ennek az 5 tényezőnek a mentén nagyon jól mérhető. Az egyik a learnability, azaz a megtanulhatóság, ha rámegyünk a rendszerre, milyen könnyen tudjuk birtokba venni, a gondolkodását átvenni. Az efficiency, a következő, azaz milyen hatékonyan tudunk rajta működni. Tehát amilyen célt el szeretnénk érni, mondjuk megrendelni egy repülőjegyet, azt valóban milyen könnyedén tudjuk, milyen hatékonyan tudjuk véghez vinni. A memorability, ez inkább egy ilyen hosszú távú dolog, hogyha későbbiekben visszatérünk az oldalra hosszas nem használat után, akkor mennyire jól emlékszünk vissza. És végül ez a, de még nem utolsó, ez az errors and error frequency, mennyire könnyen hibázhatunk az oldal, mennyire könnyen tévedhetünk el az oldal, milyenek a hiba üzenetek szintjei. És az utolsó, ez a satisfaction, ez igazából az elégedettség mérése, hogyha abba adjuk a szörfözést azon a weblapon, akkor hátradől az ember, és akkor milyen érzése van, hogy így jó volt, kellemes volt, hatékony volt, elfáradt-e, stb. Ezzel Steve Krang foglalkozik nagyon sokat egyébként, hogy minél kisebbre vegyük azokat a mikrofolyamatokat, amik letarhelik a felhasználónak az agyát. Sok döntési helyzettől fel kell szabadítani, azaz minél egyértelműbb helyzeteket kell kínálni a weblapon, megfogalmazásban lehet ezt megtenni, minél konkrétabban fogalmazzunk meg, és vizuálisan minél egyértelműbben szolgáltassuk az információkat. A Web Content Accessibility Guideline is nagyon fontos, ez most már szabvánnyá vált, ez igazából az akadálymentességről szól, nagyon sok alapelvet tartalmaz, foglal magában, mindenképpen a mai weblapoknak már valamilyen szinten, 3 szintje van, a 1 nagy A, 2 nagy A, illetve 3 nagy A szintek léteznek, és azt szeretnénk, hogyha már minél több weboldal legalább 1 A szintű weboldal legyen, itt olyasmikre kell gondolni, hogy kikapcsolható legyen a háttérzene, módosítható legyen a háttérzene, hogy jól láthatóak legyenek a betűk, megfelelő kontraszt legyen a háttérrel, háttér és a betű között, hogy a videók megállíthatóak legyenek, hogy ne induljanak el magától, és számos lehet, biztosan olyan elvek is vannak, amit most nem is említek, és nagyon fontos. Tehát lényeg az, hogy nagyon akadálymentesen legyen használható, bárki általános képességű ember számára az a weboldal, és rendeltetésszerűen, tehát ne úgy, hogy ő használja valahogy, hanem a célnak megfelelően. És végül a human-computer interaction, amiről sosem feledkezhetünk ma már el, amikor hallottuk a plenáris ülésen is, hogy olyan dolgok vannak ma már, hogy a telefont 10 órától be lehet kapcsoltatni, lehet kérni, olyan applikáció van, hogy lehet kérni, hogy meleg fénnyel világítsa, hogy ne zavarja a szemünket, hogy könnyebb legyen aludni. Tehát minden ebbe az irányba megy, hogyha már így tele vagyunk, körbe vagyunk zárva ilyen eszközökkel, hogy minél inkább a humánumhoz alkalmazkodjanak ezek. Végül az univerzál design, ez a mindenkire tervezés elve. És legutolsó sorban még, mivel ez egy oktatási rendszer, tehát oktatást segítő rendszer, mindenképpen egy ilyen learning-gel kapcsolatos, tehát tanulással kapcsolatos elvet is figyelembe vettem, ami egyébként ilyen web2-es kis applikációkra bontja az egyes részeit a weblapoknak, és külön-külön pontozni lehet, hogy az egyes funkciók miképp működnek. Ez egy nagyon jó, én nem nagyon hallottam előadásokban erről, de én elolvasom ezt a cikket, és szerintem nagyon jó cikk, úgyhogy mindenkinek figyelmébe ajánlom ezt az EQM modellt. A vizsgálatnak az elsődleges célja, illetve céljai a következők. Az első az ugye az lenne, hogy a koncepció, ami tervezésre került, valóban jól valósult-e meg. A második az, hogy a használhatóság szempontjából valóban jól használható-e, hogyha gyakorlatban kipróbálják az oktatók és diákok egyaránt. A harmadik pedig, hogy az eredeti célnak, a legeredetibb célnak, elképzelésnek eleget tesz-e. A usability tesztelésnek, felhasználói tesztelésnek ugye a helyét már korábban is ismertettem, hogy az 5-ös pont a user-centered designban. Itt nyilván több teszt folyamaton kell létrevenni, ez most csak egy kiemelt ezek közül. Humán kognitív képességeket, illetve reakciókat nézünk a személyeknél, mindkét oldalról megvizsgáljuk a weblapot, tanári felhasználói oldalról és oktatói felhasználói oldalról egyaránt, és ebből a célból egy optimálisan szervezett tesztlaboratóriumot állítottunk fel az Eszterházy Károly Főiskolán, konkrétan a Média Informatikai Intézetben, ahol tényleg ezt a nyugodt, csendes laboratóriumi környezetet biztosítani tudtuk, ahol el tudtunk vonulni, és tényleg tesztkörnyezetet tudtunk teremteni az alanyoknak, és ismételten ugyanazok a feladatokat, ugyanazon körülmények között el tudtuk velük végeztetni. A felhasználói tesztelés apparátusát, ha megnézzük, akkor egy hardware-eszközt szeretnék kiemelni, ez a Miramax S2-es eye tracking eszköz. Nagyon sok eszköz van már a piacon egyébként. A másik eszköz az az Ogama, az egy szoftver, amik ingyenes szoftver is kezeli a szemmozgás követőket. Azért tértem ilyen gyorsan át rá, mert az Ogama már olyan közel 12-16, pontosan nem emlékszem, körülbelül ennyi szemmozgás követőt ismert, tehát nagyon sokféle van. Az Ogama az, tehát a nevében is benne van egy gézen mouse analyze, tehát hogy az egérmozgást analizálja, követi, és a szemmozgást, azaz beültetünk egy user-t egy weblap elé, és figyeljük a tevékenységét. De milyen tevékenységet figyelünk, nem lehet csak úgy vaktában neki engedni ugye a usereket a weblapnak, hanem ilyen irányított pici mikrofeladatokat adunk, és nézzük, hogy ezt mennyire könnyen végzi el. Ez a szemmozgás követő adatokat gyűjt, és küldi a szoftvernek, az eltárolja, és utána egy nagyon-nagyon jó kiértékelő rendszere van ennek a szoftvernek, amellyel szépen ki is tudjuk értékeltetni. Hőtérképet tudunk létrehozni, vissza tudjuk játszani a szemmozgásnak a videója, hogy milyen irányban mozgott a szem, mindenféle kimutatást tudunk vele végezni, és adatbázis adatokat is tudunk lekérdezni konkrét számok formájában. A felhasználói tesztelésről még annyit szeretnék elmondani, hogy igazából Egy olyan dolog ez, hogy leül egy user a gép elé, és akkor adunk feladatokat, akkor már nagyon sok mindent megtudunk a weblapról. Kiderülnek a nagyobb hibák. De ahhoz, hogy mi lokalizálni tudjuk a hibák helyét, és pontosan számokkal ki tudjuk mutatni annak mértékét, ehhez nagyon fontos, hogy ilyen eszközt használjunk. A felhasználói tesztelés tárgya, tehát ez a weblap, ez a hallgatóknak, ez még nagyon hát nem azt mondom, hogy tervezési fázisban, de már ilyen állapotban volt ez a weblap, akkor történt a tesztelés, és hát nagyon-nagyon sok változtatáson ment át a weblap. Alapkoncepcióban nem változott, de megjelenésben igen, hiszen majd látjuk az oktatókkal végzett szemantikus differenciás skála eredményeit, ilyet a hallgatókkal is végeztettem. Tehát megkérdeztem, hogy mennyire bürokratikus a rendszer, vagy nem bürokratikus, mennyire tetszik, nem tetszik, mennyire kötött a kinézete, mennyire laza, mennyire könnyű a kezelése, mennyire nehéz, és ezt -3-astól +3-asig lehetett értékelni. És bizony a diákokkal való beszélgetés során kiderült, hogy ők nem találják elég színesnek, nekem ez fel sem tűnt, a funkciókra koncentráltam, nem találták eléggé színesnek és izgalmasnak első megjelenésre ezt a weboldalt, úgyhogy működésbe kellett lépnem, és valahogy változtatni ezen. Képeket is hiányoltak róla, úgyhogy így úgy oldottam meg, és sokkal nagyobb, nagy monitoron nagyobb háttérkép látszik, hogy a háttérkép lecserélhető, a logó lecserélhető, az többféle színséma, 16 színséma állítható be, tehát mindenki személyesen saját szájízére szabhatja. A felhasználói tesztelésnek van egy olyan része, amit lehet alkalmazni, és nagyon hatékony technológia, technika, ez a thinking aloud, azaz gondolkodj hangosan, és megkértem őket, hogy hangosan mondják, és ők ha hangosan mondják, hogy hú, most ide klikkelek, hol is van, hú, mi is van, akkor abból én nagyon sok mindent le tudok szűrni, nagyon sok hiba kiszűrhető ebből az egyszerű módszerből. Térjünk vissza a felhasználói tesztelésre. Két konkrét kézikönyv alapján történtek a tesztek, ahogy a nagyok csinálják, próbáltam azt követni. Pontosabban az egyik egy kézikönyv a tesztelés, a másik Steve Kragnak a Don't Make Me Think, tehát Ne Törd a Fejem című nagyon izgalmas és élvezetes olvasmányos könyve alapján, ami a weblapok használhatóságáról szól. Először a diákok, 42 diákkal készítettem el ezt a kísérletet, utána pedig 6 oktatóval. Miért ilyen nagy a differencia a kísérleti alanyok száma között? Hát ez amiatt van, mert hogy egy jeles webergonomusunk, akit már említettem, Jakob Nielsen azt ajánlotta, hogy ezeket a felhasználói teszteket elegendő egyébként 5 személlyel elvégezni. De a felhasználói tesztekről beszélt, nem az eye-trackinges megfigyelésről, és nekem nagyon sok diákom volt, úgyhogy mindenkit igyekeztem beszervezni. Csak egy részét sikerült, és annak is egy része jött el, és vannak téves adataink is, de összesen 42 adatból tudtam ugye kimutatásokat végezni. Emellett Steve Krack pedig, ő a másik nagyon jeles webergonómus, ő pedig azt mondja, hogy inkább többször végezzük el ezeket a kísérleteket, és egyszerre, köszönöm szépen, és egyszerre elegendő 3 személlyel, hiszen egyszer elvégezzük, már nagyon sok hiba kiszűrődik, ami elrejt más hibákat is. A diákokkal történő vizsgálat során rájöttem arra, vagyis hát hőtérképeken kimutatásokat csináltam, és rájöttem arra, hogy ilyen 5-6 személyenként nem változik nagy mértékben a hőtérkép, és megállapítottam, hogy valóban 5-6 személyen tényleg elegendő ezeket az eye-trackinges megfigyeléseket is elvégezni. Ez ebben a cikkben le is van közölve, tehát ez volt az oka ennek. A feladatsor az 3 részből állt, az egyik egy ráhangolódó feladat, amikor diákoknak még 7 oktatónak a weboldalát kellett nézniük 10 másodpercig, és csak azt néztem, hogy merre jár a szemük, hogy milyen információkat szúrnak ki, hogy mit figyelnek meg elsősorban. Az oktatóknál már csak az én portálom volt látható. Aztán interaktívabb szabad tevékenységek voltak, azaz a diákok még annak idején 15 másodpercet kaptak a portál felfedezésére, amikor már klikkelhettek is, az oktatók már 30 másodpercet. És végül a diákok 7 kisebb feladatot kaptak, az oktatók pedig 14-et. Nézzük meg a ráhangolódó feladatnál, ugye, hogyha megnéztük, ilyen úgynevezett attention map-en, figyelem térképen lehetett nézni, hogy hová került a figyelem, általában így a kurzusok leírására, a kurzusok megnevezésére és a fényképre. Ez egyébként pszichológiai kutatások kimutatják a szöveg és képen, akkor mindig a képre néznek az emberek, ugyanúgy eye-trackinges vizsgálatok során derült ki. És itt látható, hogy az első az mind a 42 személynek a tekintetét átlagolta, majd a következő kép az a véletlenszerűen 21 személy tekintett térképét láthatjuk, majd 6 személyét, és végül tényleg véletlenszerűen kiválasztottam egyet, és az is így teljesen jól betehető ebbe a dologba. Tehát látjuk, hogy nagyon ugyanúgy jár a felhasználók agya. Itt most már a következő kép az új portálon, tehát a módosított portálon történt, és oktatók 10 másodpercig nézhették. Itt az összes 6 oktató átlaga látható, majd véletlenszerűen 3-é, majd véletlenszerűen 2 tekintet Aztán szkennelési útvonal, ez nagyon érdekes, megfigyelhetjük azt is, hogy az egyes emberek milyen sorrendben tekintették meg az egyes tartalmakat. Nagyon-nagyon eltérőek ezek, ebből nem tudunk általános képet leadni, megadni, általánosított kimutatást végezni, hiszen minden személy eltérő, és itt 5 személynek a különféle sorrendjét tudom mutatni. Az oktatóknál ugyanez, ezt hívjuk szkenpátnak. Itt végül is azt lehetne ellenőrizni, hogy valóban odafigyele, azokra a tartalmakra figyelnek-e a személyek, amiket mi szeretnénk, és azt nézik el elsősorban. Itt igazából kimutatásokat láthatunk még arról, hogy a 15 másodperces folyamatban, amikor klikkelgethettek szabadon, hogy az első klikkelés hány másodperc után történt meg, hova klikkeltek, mi érdekelt őket, és ebből egy részletes kimutatás, ugyanúgy a diákoknál is. És most már lassan befejezem az előadást, mert kaptam már a jelzést, de itt még egy nagyon gyors összefoglalásként ezt szeretném mondani, hogy a diákokkal való tesztelés során ugye a dizájn változott meg jelentősen, fontos információ került ki a főoldalra, mint az oktató fogadó órája, mert mindig a kurzusok alatt keresték a diákok, és az a bemutatkozás alatt volt. Az adatbázisban is történt módosulás, külön lett szedve a beadandó feladatok, mert azt nem találták meg a sok tananyag segédlet között, és még egyéb kisebb változások történtek. Az optimalizálási feladatok folyamatokat elmondtam, és az oktatóknál pedig ezeket a feladatokból válogattam most, hogy bemutattam kiértékelést, de még ilyen sok feladatnak a kiértékelése hátra van. Összességében azért el tudom mondani, hogy szerencsére jól sikerült. Nagyon-nagyon sokat jelentett az első teszt, és megfelel az elégedettség. Itt a Jakob Nielsennek ugye a visszaemlékezést nem tudtam nyilván értékeltetni, csak a 4 másik dolgot, hiszen azt később lehetne 2-3 hónappal később ezt megtenni, de ilyen értékeléset kiseket kaptunk ugye 5-ös skálán. Jó, és a szemantikus differenciás kár eredményei pedig ezt mutatták, mínuszba is lehetett volna menni, és szerencsére mínuszba sehol egyik dolognál nem mentem. De elsőre a diákoknál még azt nem értékeltem ki, de ott volt nagyon sok mínusz is. Tehát mondom, hogy ezért jó többször elvégezni ezt a teszteket a fejlesztés során. És végül még egy zárókép a két különböző weblap között. Köszönöm szépen a figyelmet.